Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és azt szeretném megkérdezni tőletek így az elején, hogy van-e itt valaki, aki úgy érzi, hogy van olyan, akit vagy akiket nagyon-nagyon-nagyon szeret? Aha, na, néhány kezek. Jó, jó, ha nem is mindenki, de azért már úgy látjuk, hogy vannak ilyenek. És hadd kérdezzem meg, hogy akiket ennyire szerettek, készek vagytok-e bármit megtenni azért, hogy ez az illető boldog legyen? Aha, igen, igen, mosolyognak, boldognak, igen. Volt már olyan, hogy emiatt, vagy ezek miatt, az emberek miatt lemondtál mondjuk a saját kényelmedről? Volt, aha, azt mondjam, a saját érdekeinkről, a saját kívánságainkról volt ilyen? Mindezt azért, hogy a másik boldog legyen. Mindezt azért, hogy lássuk, hogy a másik ember elégedett, van életcélja, és hogy érezze, hogy mennyire szeretjük. És jártatok-e már úgy, hogy ez a nagy általatok nagyon-nagyon szeretett személy vagy személyek bajba kerültek? Volt-e már olyan mondjuk, hogy beteg lett, veszteség érte, gyász, vagy esetleg maga a halál ragadta el tőletek? Átéltétek már ezt? Amikor ez történt, talán próbáltad megúvni ettől a rossztól. Lehet, hogy megpróbáltál mindent megtenni, hogy ezt elkerüld. Így volt? És minden erőfeszítésed ellenére a tragédia bekövetkezett, és nem tehettél semmit. Átéltünk már ilyet? Ha még nem, el tudjuk képzelni, hogy mekkora fájdalmat jelent ez? Imádkoztál már úgy, hogy Uram, bárcsak én szenvednék, vagy bárcsak én halnék meg, csak annak a másiknak ne legyen semmi baja? Átéltétek már ezt? Ha igen, aki ezt már átélte, az lesz képes egy kicsit arra, és tényleg csak egy kicsit, hogy megértsük Isten fájdalmát, amikor az ember engedetlenné vált. Isten fájdalmának mértékét talán úgy tudnánk megragadni, hogy az a fájdalom, amit mi átéltünk, azt mondjuk megszorozzuk 10-zel, 100-zal, 1000-rel, vagy akár sok milliárddal. Ha erre a fájdalomra gondolunk, számunkra ez elképzelhetetlen, mert mi akkor úgy érezzük, hogy attól nagyobb fájdalmat nem tudunk elviselni. Gondoljuk el ezt ennek a sokszorosát. Mert mi csak azokért vagyunk képesek szenvedni, akiket Isten ránk bízott. Néhány ember, akit nagyon-nagyon szeretünk. Értük, szenvedünk. Nagyon szenvedünk. De Isten minden egyes emberért szenved. Minden egyes pillanatban, amikor elveszít valakit, amikor meghal valaki, anélkül, hogy az ő kezében lenne, Isten ugyanezt a fájdalmat érzi át. Mert Isten ilyen. És aki szeret, az szenved. Aki szeret, az féltékeny, és aki szeret, mindent megtesz a másikért. Amikor az első emberpár megcsalta Istent Sátánnal, Isten fájdalma leírhatatlan volt. Hogy tehettek ilyet? Azt kérdezte. Mit tettek? Most meg kell halniuk. Isten innentől kezdve szenvedni fognak, betegek lesznek, el kell temetniük a szeretteit. Az ördögöt választották. Én nem ezt akartam. De én mondtam nekik előre, tanítottam őket. Saját kezemmel formáltam olyanná, mint én vagyok. Akkor mégis, miért? Miért nem bíztak meg bennem? Mivel tudta Sátán elcsábítani őket? Mit tudott ígérni nekik olyat, amit tőlem nem kaptak meg? Mivel elhagytak engem, már nem lehetek többi az, aki ott vagyok velük személyesen. Nem taníthatom őket, nem védelmezhetem őket személyesen, mert ők a Sátánt választották. Nem sétálhatok már velük alkonyatkor az Éden kertjében. Nem beszélhetjük meg, hogy mi történt. Vége a meghitt beszélgetéseknek, az örömteli óráknak, mert az ember megcsalt engem. Talán már mi is átéltük ezt, amikor minket is megcsaltak. Akár házastárs, barát, gyerek, munkatárs, testvér, hittestvér. Tudjuk, hogy mekkora fájdalom ez. De ha nagyon szeretjük az illetőt, akkor magunkban minden fájdalom ellenére egy vágy fogalmazódik meg. És azt mondanánk, hogy bárcsak visszajönne. Bárcsak újra az enyém lehetne. Bárcsak engem ölelne megint. Bárcsak újra olyan jó barátok lehetnénk, olyan jó testvérek, mint azelőtt, mielőtt elment. Isten ugyanezt érzi velünk kapcsolatban. Bárcsak visszamennénk hozzá. Bárcsak őt szeretnénk újra. És ezért Isten mindent megtesz. Megpróbál visszaédesgetni minket. Harcba száll értünk, és nem hagy minket magunkra. Bízik a mi csalfa szívünkben. Tovább gondoskodik rólunk, tovább tanít, oktat, fegyelmez, és mindeközben nagyon szeret. De mivel a bűn elválasztotta őt tőlünk, ezért személyesen, mint az Édenkertben, már nem lehet itt, de nem hagyott magunkra, kidolgozott egy tervet. És azt mondja Isten, megszólítja azokat a hűséges lelkeket, embereket, akik nem csalják meg őt, akik visszataláltak hozzá. Azokat az embereket szólítja meg Isten, akik kitartanak mellette jóban, rosszban, bíznak a szavában. Azokat, akik nagyon szeretik őt. És ezeknek az embereknek ezt mondja. Figyeljetek, kedveseim, segítsetek nekem. Látjátok, szenvedésem és fájdalom a hűtlen emberek miatt. Tévelyegnek, sátán hálójába vergődnek. Szeretném megmenteni őket. Segítetek nekem? Igen, ez nagyszerű, mert akkor kiválasztalak benneteket arra, hogy hordozzátok az én igazságomat és tanításaimat. Gyertek, áldottaim, gyertek, szeretteim, tanuljatok tőlem, és adjátok ezt tovább. De kérlek benneteket, hogy legyetek méltóak ehhez a küldetéshez. Éljetek úgy, hogy aki rátok néz, azt mondja, Isten van vele. Ne szeressétek a világot, és ami benne van. Csalfa, vakremény, és a vége halál. Minden korban és nemzetben élnek olyan hűséges, vagy éltek olyan hűséges emberek, akik válaszolnak erre a hívásra. És ezeket az embereket Isten összegyűjti és elkülöníti. És azt mondja rájuk, ez az én népem. Ők azok, akik segítenek nekem lelkeket menteni. Hadd kérdezzem meg, mit jelent ez az elkülönítés? Talán arra kell gondolni, hogy ezek az emberek külön szigetre költözzenek, vagy valahol messze barlangba bújjanak el, és vagy váljanak remetévé. Mit értünk ez alatt, az elkülönítés alatt? Tessék bátran mondani. Kiválasztást. De mit értünk ez alatt? Isten azt mondja, különüljetek el. Tessék.
Az Úr Jézusnak az imája teljesedik akkor, amikor arra kérte az atyát, hogy azt mondja, ők a világban vannak, nem akarunk, hogy kivedd őket, hanem őrizd meg és szartsd meg. Én így hiszem és így fogadom el azt, hogy az a kiválasztás, amiben részesít Isten az ő gyermekei, azért, hogy a világban az emberek között legyenek, hogy tegyenek bizonyságot.
Nagyon-nagyon fontos. Elkülönülve a világban. Mit jelent ez? Mit jelent ez a mindennapi életben? Elkülönülve a világban élni. Isten népeként. Bátran válaszoljatok, hiszen tessék.
Félretér a sátani dolgokat, uh-huh. Csak célegyenesen Isten. benne az emberiségben, ami lényünkkel, az énünkkel megmutatni az, hogy mi Isten gyermekei.
Így van. Jelentkezett ott valaki, vagy csak? Hogy tudjuk ezt megmutatni? A mi életünkkel. Mit teszünk? Mondjunk konkrét példát. Mai világban. Mi az, ami elkülönít minket? Például a magatartásunk. Miket teszünk, vagy miket nem teszünk? Igen.
Amikor valamit nem úgy veszünk, hogy ez nem szabad, hanem tudom, hogyha azt teszem, az nem bizonyítja azt, hogy ki vagyok én, hanem azt fogják látni, hogy nem vagyok az, aki kellene legyek.
Köszönöm, nagyon fontos gondolatok ezek. Tehát, ha jól értem, akkor azt mondjátok, hogy elkülönülve azt jelenti, hogy a világban élni, de egy olyan magatartás, egy olyan életvitelt, amire ha ránéznek az emberek, azt mondják, hogy ők Isten gyermekei, mert ők másak. Ők nem olyanok, mint mi vagyunk a világ. Ismerünk-e ilyen embereket a Bibliából, akik így éltek, akiket Isten elhívott és azt mondta, hogy tessék, az én népem, a kiválasztottak. Néhányat. Ábrahám. Nagyon jó. Van még ilyen?
József.
Dávid. Szóval találunk példákat ehhez az ember, vagy ezekre az emberekre, vagy erre a életmódra. Istennek minden korban vannak ilyen elhívott emberei. Ma is létezik Istennek ez az elkülönített népe. Kik azok, és hol vannak? Ha igaz, amit mondok, akkor viszont tudjuk a választ.
A világban van. Itt élünk együtt.
Na, kik azok? Hú, de legyen csend.
Az elhívás.
Aha. Mondhatjuk, hogy mondjuk. Zoltán, te is az vagy? Isten elhívott téged?
Igen.
Igen. Anna, Isten elhívott téged. Panni? Józsi? Isten elhívta. És hol vannak most ezek az emberek? Aha, igen. Itt ülnek ezek az emberek. Oké, ez biztos? Biztos? Halljam, biztos, hogy igen, nem nincs tévedés. Mi vagyunk azok, és itt ülünk ebben a házban. Ugye? Oké. Akkor, és mi vagyunk azok, akik hiszük, hogy Jézus nem sokára visszajön, és hirdetjük a világnak. Oké, akkor most jól figyeljetek, mert Jézus idejében is, a tanítványok is így gondolták, nagyon helyesen, hogy ők azok, akik el vannak hívva, és ezért faggatták Jézust, hogy mondd el, Uram, hogy az Isten országa hogy fog eljönni. Hát ugye mi vagyunk azok, akik tanítjuk az embereket, szeretnénk majd elmondani nekik. Minket érdekel ez a kérdés? Felszoktuk tenni ezt a kérdést. Mikor és hogyan jössz el, Uram? Hát szoktuk kérdezni? Hát érint minket ez a kérdés? Nagyon, nagyon érint minket. Meghatározza ez a mindennapi életünket? Meghatározza. Az Isten népének ez a kérdés, hogy Jézus mikor jön el, Isten országa mikor jön el, abszolút meghatározza. És Jézus a tanítványoknak nagyon különös választ ad. Lukács evangéliumában olvashatunk erről, hogy azt mondja a tanítványainak, hogy amikor Jézus visszajön, az hasonló lesz Lót napjaihoz. Lót napjaihoz. És hozzáteszi, nagyon nyomatékosan, és azt mondja, hogy emlékezzetek Lót feleségére. Hogy is van ez? Mikor jön, Uram, hogyan és mikor jön el Isten országa? Az a nap hasonlatos lesz a Lót napjaihoz, és emlékezzetek Lót feleségére. Most mivel mi vagyunk itt, azt mondtuk, akik el vagyunk hívve a mai korban, és mi vagyunk azok, akik követjük az Urat és az ő szavát, ezért az elkövetkezendő percekben beszélgetni fogunk és megemlékezni fogunk Lót feleségéről.
Most folytatva, amit Évi elkezdett, arról fogunk beszélni, hogy hogyan emlékezzünk Lót feleségére. Figyeljetek a hangsúlyra, emlékezzetek Lót feleségére. Egy olyan férfi felesége volt, aki minden hibája ellenére mégis igaz ember volt. A lehető legszorosabb kötelék kötötte őt vele össze, és mégis elpusztult. Olyan valaki számára volt értékes, aki a hívők atya számára drága volt, és mégis bűne miatt elpusztult. Ez nagyon komoly figyelmeztetés, és nem ismételhetjük elég gyakran, hogy a vérségi kötelék nem garancia az üdvösségre. Lehetsz Isten egy fejedelmének a veje, és magad mégis egy elvetett. Lehetsz egy proféta gyermeke, és mégis elérhet Isten profétájának átka. Semmiféle földi rokonság nem használhat, ha nincs személyes, lelki életünk. Első születésünkkel nem jár együtt az örök élet, mert ami testtől született, test az. Újonnan kell születnünk, mert csak az újonnan születés által, amely a lélek által, és felülről jön létre, kerülünk közösségbe Istennel. Ó, ti Istenfélő szülők gyermekei, kérlek titeket, vigyázzatok, nehogy a szüleitek kegyességére hagyatkozzatok. Emlékezzetek ebben a dologban Lót feleségére. Gondoljunk arra, hogy Lót felesége osztozott férjével a vándorlásaiban, sorsában és szenvedéseiben. Nem tudjuk pontosan megmondani, mikor lett a felesége, de hajlunk arra, hogy azt higgyük, hogy Lót csak Háránból való elköltözése után vette őt feleségül. Lót feleségének nem lehetett kifejezett karaktere, mert még ott is, ahol bizonyos, hogy Lót házas volt, csupán ezt olvassuk. Visszahozott minden jószágot, visszahozta unokaöcsét is, Lótot is jószágával együtt, meg az asszonyokat és a népet is. Feltételezzük, hogy Lót felesége odaértendő az asszonyok közé. Sáráról, Rebekáról és Ráherről képet alkothatunk magunknak. Mivel azonban Lót feleségének a neve egyszer sem szerepel, ebből arra lehet következtetni, hogy nem volt méltó a megemlítésre. Ebben az Isten által kiválasztott és elkülönített családban az volt a szokás, hogy Mezopotámiából, szülőföldjükről és a rokonságból hoztak feleséget. Pogányokkal nem elegyedtek kapcsolatba. Nagyon valószínű, hogy Lót pogánynőt vett feleségül, és ezért maradt ki az asszony neve a Szentírásból. Akár így volt, akár nem. Minden esetre Lóttal együtt élt át, amikor a négy király meghódította Sodoma városát. Látta, hogyan sújtott le az irgalmat nem ismerő kard a város lakóira, és ott volt ő maga is férjével együtt a fogságban. Ábrahám mégis megszabadította őket. Részt vett férje szenvedéseiben és örömeiben, mégis elveszett. Szomorú dolog lesz, ha azok, akiket a házasság köteléke kapcsolt össze, egyszer örökre el lesznek szakítva egymástól. Reszkessenek, akiknek az egymás iránti szeretete nem Krisztuson alapul, mert a kapcsolatnak egyszer vége lesz. Mit mond az üdvözítő? Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban. Az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Két asszony őről ugyanott, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Nem számít, mennyire szoros a kapcsolat. A hitetlennek egyszer el kell válnia Isten élő gyermekétől. Ez teszi a Lót feleségére való emlékezést nagyon komoly dologgá mindazok számára, akiket rokoni kapcsolat fűz Isten népéhez.
Most Lót feleségének a történetét folytatva, hogy egy kicsit jobban meg tudjuk őt, vagy az ő helyzetét ismerni, előbb nézzük meg, hogy ki volt az ő férje. Lót Ábrahámnak volt az unokaöccse. Annak az Ábrahámnak, aki Isten egyetlen szavára kész volt otthagyni otthagyni mindent és elindulni egy számára teljesen ismeretlen hely felé. Hatalmas próbákat kellett kiállnia, és mégis hittel követte az Urat. Azokkal együtt, akik ezen a hosszú úton csatlakoztak hozzá. Ugyanis erre a hosszú útra Ábrahámot csak Lót és a felesége, illetve Ábrahám felesége követte. A családból. Tehát akkor Lót felesége Ábrahám unokaöcsének volt a felesége. Vagyis tagja volt egy szent családnak, amelyik családdal Isten egy kegyelmi szövetséget kötött. Lót biztosan mesélt feleségének a nagybátyjáról és az Istennel való kapcsolatáról. Így Lót felesége tudta, hogy ő ennek a szent családnak a tagja. És amikor az Úr az ő angyalait elküldte hozzájuk, hogy figyelmeztesse őket, Lót is ott volt. Ő is hallotta, hogy menekülniük kell. Mitöbb, ő is a vendéglátója volt az angyaloknak. De hát akkor hogyan maradhatott ő ki a kegyelemből? Lót felesége ugyanúgy részesülhetett az Istentől áradó áldásokból, mint férje és a családja. Viszont volt egy hatalmas különbség. Lót felesége nem fogadta el teljes szívvel az Urat. Így ugyan hozzájuthatott az örömökhöz és a javakhoz, ami az Úrtól származott, mert hogy ő sem volt elzárva ettől. De mivel ragaszkodott a bűnhöz, nem tudta az Úr megmenteni őt. Hiába volt Ábrahám családjának a tagja, nem mentette meg a vérségi odatartozás, mert a szíve nem volt teljesen az Úrhoz közel, nem tartozott oda. Óvakodnunk kell nekünk is attól, hogy nehogy olyanok legyünk, mint Lót felesége. Jól át kell gondolnunk az Úrral való kapcsolatunkat, és át kell adnunk szívünket neki. Hiszen attól, hogy imaházba járunk, részesülünk a kenyérbe és a pohárba, a szeretet vendégségnél együtt teszünk és meghívjunk magunk közé az Urat, ettől még nem fogunk üdvözülni. Csak akkor, hogyha teljes szívvel odaszánjuk magunkat, elfogadjuk az Urat, és elzárkózunk a bűntől, elutasítjuk azt. Emlékezzünk hát meg Lót feleségéről, hiszen remekintő példa a mi számunkra.
Ha folytatjuk a gondolkodásunkat Lót feleségéről, akkor azt látjuk róla, hogy Lót felesége ott volt végig Lót mellett. Osztozott Lótnak a tévedéseiben, és ott volt vele, amikor Lót családja szép lassan elkezdett felhagyni az elkülönült élettel. Úgy gondolták, hogy keveredhetnek a világgal, hogy átvehetik a világnak az életformáját, anélkül, hogy ők veszélybe kerülnének, hogy a lelkük meggyengülne. Amíg Ábrahámmal éltek, addig ugye Ábrahám támaszt jelentett egy biztos pontot, aki segítette őket abban, hogy közel maradjanak az Istenhez. De amikor eltávolodtak Ábrahámtól, akkor ez a fajta támasz ez megszűnt, és egyszer csak elkezdték úgy érezni, hogy már terhes a pásztori élet, már nem akarnak többi sátorban élni, már elkezdett vonzóvá válni számukra Sodoma, elkezdte vonzani őket a város, a világ. És valószínűsíthetjük, hogy Lót felesége volt talán az, aki támogatta ebben Lótot, hogy kerüljenek egyre közelebb ehhez a városhoz. Ő volt az, aki talán panaszkodott, hogy már én úgy unok ebben a sátorban lakni, én már nem bírom ezt a sok birkát, nézd meg, ott az a város, milyen jól élnek abban a városban, hát nézd meg, milyen szép ruhákban járnak, ott közösségi élet van, mindenkinek vannak barátai, összejárnak. Én megértem, hogy Ábrahámnak jó ez a pásztori élet, de hát ők már öregek, hát haladnunk kell a korral, nem? Hát itt vannak a lányaim, kihez fogjuk őket férjhez adni? Biztos nekik is nagyon tetszene a városi élet. ó, legalább, hogyha nem is költözünk be, legalább költözünk egy kicsit közelebb hozzá, hogyha valamit szeretnénk, el tudjunk menni oda. És így valószínűleg így történhetett az, hogy ők közelebb költöztek, a város nyújtotta kényelmekhez. És ahogy közelebb költöztek, ugye egyre inkább részévé váltak a város életének, míg végül egészen beköltöztek Sodomába. Eladták a birkákat, és látszatra teljesen olyanná váltak, mint a városban élők. Már ha rájuk néztek, nem lehetett megmondani, hogy ők Isten népéhez tartoznak, hiszen valószínűleg ugyanúgy éltek, mint a városiak. És vajon nekünk, hogyha mi ránézünk az életünkre, vagy valaki ránéz a mi életünkre, kívülről látszik az, hogy mi az Isten népéhez tartozunk. És most nem csak szombaton, vagy mondjuk nem csak az étkezésünkből látják-e, hanem látják-e a mi cselekedeteinkből, a mi magatartásunkból, abból, ahogy másokhoz viszonyulunk, ahogy az Istenhez viszonyulunk. Ezt fontos, hogy mi is átgondoljuk, hiszen látjuk azt, hogy Lót feleségének a példáján, hogy nem veszélytelen az, hogyha mi olyanokká válunk, mint a világ. Lóték valószínűleg jól érezték magukat Sodomában, élték a mindennapi életüket, kényelmes volt, ugyan biztosan látták az erkölcstelenséget, de hát senki nem lehet tökéletes, ugye? Tehát, ugye, engedniük kellett egy kicsit az elveikből, de ó, hát ennyit még megbocsájt az Isten, és egyébként is most miért akkora nagy probléma? És bár biztos zavarta is néha, biztos megcsúválták néha a fejüket, hogy eljezek a sodomaiak, hát milyenek, hát hihetetlen, de azért mégis ott maradtak, mégis a világnak a csábítása, ez a fajta kényelem, könnyed élet, ez erősebben vonzotta őket, mint Isten igazsága. Szóval Lót és a felesége végig együtt jártak ezen a téves úton, de mégis volt egy különbség kettejük között. Az, hogy Lótnak a szívében volt egy ott maradt a vágy Isten iránt. Szóval ő, neki ez az életforma nem tette teljesen tönkre a lelki életét, hanem valamennyi ebből megmaradt, valamennyi vágyakozás az Isten után. Viszont Lót feleségében valószínűleg ez soha nem volt meg. És ő így bár látszólag ott volt, látszólag a családjával élt, látszólag ugyanazt tette, mint Lót, mégis az ő szíve jobban kötődött Sodomához, jobban kötődött a világhoz. És sajnos vannak biztosan közöttünk, és talán mi magunk is. Lehet, hogy jobban kötődünk a világhoz, és Lót feleségéről sem látszott, hiszen ő is ugyanúgy ott volt a családjában. Viszont aztán jött egy kritikus pillanat, jöttek az angyalok, és azt mondták, hogy menekülni kell, és Lót felesége is ugyanúgy menekült, de mégis az ő szívében nem élt ott az igazán nagy bizalom Isten iránt. Ő nem adta át a szívét teljesen Istennek. És csak ebben a kritikus pillanatban derült az ki, hogy ő igazából a szívéből nem az Isten népéhez tartozik. És ezért fontos nekünk is átértékelnünk, átgondolnunk a kapcsolatunkat Istennel. Akár minden nap. Hogy valóban, hogyha jön egy kritikus pont az életemben, hogyha jön valami, amitől felfordul, fenekesül az életem, akkor is az Istenhez ragaszkodok. Akkor is ő utána vágyakozik a szívem. Akkor is szeretem is. És tényleg nem, a lelkem mélyén nem a világ után vágyódom. Mert hogyha a lelkünk mélyén mégiscsak a világ után vágyódunk, az ki fog derülni, az felszínre fog kerülni. Talán magunknak se ismerjük be, vagy tényleg nem is látszik rajtunk egyáltalán, hiszen a saját lelki ismeretünket is megnyugtatjuk. De hogyha jön egy kritikus pont, akkor az ki fog derülni. Ezért ne altassuk el a lelki ismeretünket azzal, hogy de hát én gyülekezetbe járok, rólam mindenki azt mondja, hogy én milyen jó ember vagyok. Hanem őszintén kérjük Istent, hogy ő formálja át a szívünket. És hogyha Ha egy kicsit még tovább lépünk, akkor azt is látjuk, hogy mikor megérkeztek az angyalok, mikor elmondták az üzenetet, Lót felesége ugyanúgy elhitte, hogy igen, menekülni kell. Ő elindult az úton. Elindult kifele Sodomából, egészen kiért már a városból. Lehet, hogy már nagyon közel volt az a város, ahova menekültek. Szóval ő elindult a megmenekülés útján, és mégis elbukott. Sőt, ugye amikor az angyalok, amikor késlekedtek, az ő kezét ugyanúgy megfogták, mint Lótnak a kezét. Az angyalok fogták meg a kezét, és ő elindult, és aztán mégis megtorpant. Talán a mi lelkünket is megérintette már az Isten, és hogyha a Szentlélek elhívott bennünket, akkor ne elégedjünk meg azzal, hogy ó, igen, milyen jó nekünk, hanem, és ne álljunk meg az úton, hanem mert nem elég majdnem odaérni. Nem elég majdnem átadni a szívünket. Nem elég majdnem üdvözülni. Mert Isten azt szeretné, hogyha mindannyian teljesen, teljes szívből szeretnénk őt, hiszen ő akkor tud üdvözíteni minket. Hiszen majdnem ott lenni a mennyek országában semmivel sem jobb, mint egészen nem ott lenni. Úgyhogy kívánom mindannyiunknak, hogy egészen legyünk ott.
Folytatnám Panninak a gondolatmenetét. Ígérjük, már nem lesz sok. Utána már csak Zsuzsi fog jönni, és befejezzük. Gondoljunk arra, hogy jól lehet, Lót felesége is elindult az úton. Elkezdett menekülni. De valahol a bűn által mégis elpusztult. Az első bűn, amelyet elkövetett, az volt, hogy egy kicsit hátra maradt. A jó öreg férje, ugye Lót rohant, sietett, vele együtt a felesége is, de szépen lassan valahogy először csak egy kicsit maradt hátra, aztán már teljesen lemaradt a férjétől. Ez az első bűn a legtöbb olyan embernél, aki kereszténynek vallja magát. Valószínű mi is voltunk már úgy, mert én is voltam már sajnos, hogy elindultunk keresztény életben is, és aztán valahogy belefásultunk. Valahogy az első szeretet, az első hit, ami bennünk kialakult, az úgy kicsit meglankadt. És úgy gondoltuk, hogy eljárunk hetente gyülekezetben. Reggelente azt a reggeli dicséretet elolvassuk, és ezzel megnyugtatjuk. Igazából magunkat próbáljuk megnyugtatni. De már valójában teljesen elszakadtunk Istentől. Ennek tulajdonképpen oka valószínű, hogy a világ uralja a szívünket. A következő az volt, hogy Lótné nem hitte el, amit mondtak neki az angyalok. Hogy Sodoma el fog pusztulni, egyáltalán nem tűnt valószínűnek. Mert a reggel ragyogó volt, olyan sietséggel kellett menekülniük, mintha látták volna hullani a tüzes kénköves esőt. Lót felesége látta a napot felkelni, így mondja az ige. A nap éppen fölkelt, amikor Lót Coárba ért. Lótné látta a ragyogó hajnalpirt, és azt, hogy mindent bevilágít, és nem szabadult a gondolattól. Ez nem lehet igaz. A város nem fog elpusztulni. Milyen gyönyörű reggel. Miért szaladunk egy ragyogó, tiszta reggelen csak így otthonról, ott hagyva értékeinket, barátainkat és minden vagyonunkat. Valójában nem bízott az angyalok szavában. Nem volt igazi hit szívében, és ezért vált engedetlenné, és fordult vissza Sodoma kapujánál. Ádám bukását az előzte meg, hogy szakított a tiltott fáról. Ennek a nőnek pedig a bukását az, hogy egy tiltott pillantása volt. Kis bűnnek tűnik, de óvakodnunk kell az ilyen kis bűnöktől, mert ezek azok, amik a legjobban el tudnak szakítani Istentől. Ezek azok, amiket, hogyha folyamatosan teszünk, akkor egy idő után már a kis bűnből nagy bűn lesz, és azt már észre se vesszük, hogy mit teszünk. szíve egyszerűen még nem szakadt el Sodomától, szerette Sodomát, és az elkülönült élettől undorodott. Bár futott, hogy életét mentse, mégis házára, annak minden kényelmére, komfortjára gondolt. Egészen tudatosan nézett vissza, mert azt kívánta, hogy ott lehessen. Szeretett volna ott maradni, ahová tekintete, olyan vágyakozva tekintett. Lót feleségének magatartásából mindenki vonja le a maga saját tanulságát. Keményen hangzik, mégis valóban így van. Tudunk közösségben élni Istennel és Jézus Krisztussal azáltal, hogy elkülönünk a világtól? Ez egyértelmű döntés kell Jézus Krisztus mellett. Ha szívünk keresi, hogyan menekülhet el a világtól, és ha sietünk, hogy mint az ő elkülönített követői, Krisztussal járjunk utunkat, akkor meg fogunk menekülni. És most átadnám Zsuzsinak a szót.
Ígérem, én is rövidre fogom. Folytatnám tovább Lót feleségének a sorsával. Egyszerűen borzalmas belegondolni, hogy Lót feleségének a sorsa ugyanaz lett, mint Sodoma és Gomora lakóinak. Igaz, hogy elindult az útján Lóttal együtt, de nem tiszta szívvel és nem teljesen önszántából, mert elindult, egyre csak, ahogy Máriu is mondta, lelemaradozott, de a pillantásaiban benne volt, amikor hátranézett, hogy sóvárogva tekintett vissza. És ez lett a következménye, hogy Szoár kapujánál érte utol a tetteinek, a bűneinek a következménye. És bocsánat. Tényleg belegondolni, hogy Lót felesége igaz hívőnek tűnt, de őt is elvitték, elvakították a földi javak, a csillogás, aminek egyszerűen nem tudott ellenállni, és ezáltal bukott el, pont a menny kapujánál, a menny bejárata előtt. Megtapasztalta Lót felesége is Isten kegyelmét és Isten szeretetét, mert valószínű, hogy Ábrahám által sok csodát látott. Mert az Úr a hozzáállókon meg akarja mutatni, hogy milyen nagy a szeretete. És azok iránt, akik azt állítják, hogy Isten népéhez tartoznak, mindig féltékeny Isten. Mert ezt egy példára szeretném levezetni, mégpedig a férj és a feleség egy házastársi kapcsolatnak a példájára, mert vannak sajnos a mai világban olyanok, hogy két ember egy házastársi kapcsolatban áll, és mégis ott van egy harmadik tag, vagy a férj, vagy a feleség részéről, de sajnos jelen van. És tegyük fel, hogy a feleség részéről, hogy a férjnek van egy másik, egy harmadik tagja, aki úgy szintén szeret, mint a feleségét. A feleség jogosan féltékeny, mert azt szeretné, hogy a férje szíve csak az övé legyen, és ne legyen másé. És ez van az ember és Isten kapcsolata között is, hogy Isten nem szeretné, hogy az emberrel való kapcsolata közé álljon sajnos a világ. És szeretném befejezni még a mondandómat egy gondolattal. A jó Isten vésse bele mindenki szívébe ezeket a nagy jelentőségű tényeket, és én kívánom mindenkinek, hogy ezt a lelki táplálékot vigye magával tovább az úton, az elkövetkezendő utakon. Amen.